Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Prüle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Új kancellárja és új kormánya van Németországnak május 6-a óta. Bár ez a május 6-ai nap azért nem volt feszültségektől és meglepetésektől mentes, hiszen Friedrich Merzet hát csak a második nekifutásra sikerült kancellárrá választani, márpedig, ahogy olvasom, ez példanélküli az elmúlt évtizedek németországi politika történetében. És azért is volt váratlan az első szavazási körös kudarc, mert hogy a koalíció rendelkezett többséggel, nem nagy arányú többséggel, de azért rendelkezett többséggel, tehát voltak vagy lehettek úgymond a saját körből, akár a saját pártcsaládból, akár a partner, koalíciós partner szociáldemokratáktól, hát úgymond eltévejedő képviselők?
Ez biztos, hogy így volt, hiszen a papírforma szerint 328 képviselőnek kellett volna megválasztani a koalíciós szerződés aláírása után Friedrich Merzet. Ehhez képest ebben az első kudarcos fordulóban csak 310 szavazatot kapott, és ugye 630 tagú a Bundestag, tehát 316 fővel van már többség, azt is tudjuk, hogy 621-en szavaztak, ebből egy szavazat érvénytelen volt, de hát így is a 310 az kevésnek bizonyult. Ugye innentől kezdve, tekintettel arra, hogy titkos szavazásról van szó, csak tippelni lehet, hogy mi történt.
Ugye vannak olyan vélemények azért, hogy akár a CDU-n belül is lehetnek olyanok, akik úgymond elbizonytalanodtak Merz kapcsán, és ahogy olvasom, esetleg ilyen módon próbálták büntetni, vagy figyelmeztetni a kancellárt, vagy akkor még kancellár jelöltet, és talán maga Friedrich Merz is erre utalhatott, amikor azt nyilatkozta a megválasztása után, hogy ez egy őszinte nap volt, ez a május 6-a a Bundestagban. Ha valóban van esetleg ilyenfajta bizonytalanság a saját pártcsaládon, vagy a koalíciós partner szociáldemokratákon belül, akkor az mire vezethető vissza? Történt valami olyasmi, mondjuk akár a koalíciós szerződés megkötése óta?
Ugye azért érdekes ez az eset, mert ez valóban rávilágít arra a rögös útra, amivel Friedrich Merz kancellár jelölt, illetve most már kancellár lett, hiszen nem csak arról van szó, hogy a párton belül lehetnek neki ellenlábasai, hanem valóban azáltal, hogy azért ő egy elég karakteres figura volt az elmúlt évtizedekben, nyilvánvalóan nagyon sok ellensége van párt határokon átívelően. Csak hogy most a párton belül mi történhetett. Ugye egyrészt ilyenkor már lehet tudni, hogy kiből mi lesz. És ha valakiből nem lesz semmi, az adott esetben megsértődhet, és gondolhatja azt, hogy na, hát azért neki se legyen olyan nagyon jó, egy ilyen időszak tele van ilyen típusú konfliktusokkal. De ha most az emberi oldalától elvonatkoztatunk, akkor azért azok a pontok, amelyek az elmúlt időszakban fölmerültek, tehát például, hogy milyen könnyűszerrel távolodott el attól a korábbi nagyon kemény kereszténydemokrata elképzeléstől, hogy az adósságfék fenntartandó. Ez is vonhat maga után olyan szándékot, ami hát azt mondatja egy CDU-s képviselővel, hogy na, hát azért ezt ne engedjük el olyan nagyon könnyedén. De ha esetleg a korábbi dolgokra tekintünk vissza, ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy Friedrich Merz nevéhez fűződik még 2000-ből, azért emlékszem rá jól, mert akkor még én voltam a nagykövet Berlinben, az a bizonyos lejtkultúra, vezető kultúráról szóló fejtegetés, ami ugye arról szólt, hogy Németországnak igenis szüksége van az integráció elősegítése érdekében arra, hogy valamire azt mondjuk, hogy ez a vezető kultúra. Tehát ne a te is más, vagy te sem vagy más elképzelés mellett rajzoljuk föl a német társadalom képét, hanem mondjuk azt, hogy igenis van egy német vezető kultúra, és ahhoz képest kell meghatározzák magukat a különböző kisebbségek, bevándorlók, migránsok. Ez akkor botrányos kifejezésnek minősült. Minden évben van egy olyan szavazás Németországban, hogy az év leglehetetlenebb szava, akkor történetesen ez lett az év leglehetetlenebb szava. Pedig hát miről is van itt szó? Ahhoz, hogy valamihez, ha tetszik, a zsidó-keresztény értékrendhez, nyelvhez, kultúrához alkalmazkodni kell azoknak, akik Németországba bevándorolnak. Most visszatérve az alapkérdésre, ez is lehet egy olyan motívum, amire azt mondja egy-két nagyon baloldali szociáldemokrata, hogy na hát azért ezt az embert csak nem fogom már simán megválasztani.
Elsőre nem,
és hát aztán láttuk, hogy a második körben meg már megvolt a 325
szavazat. Csak egy jelzés lehetett.
Igen, de elég határozott és elég brutális.
De jelenthet ez azért hát rögvest egyfajta terhet az új koalíciós kabinet számára, vagy ez túlzás lenne mondjuk presztízsveszteségről beszélni?
Szerintem lehet mind a kettőről. Presztízsveszteségről is lehet beszélni, mert ugye ilyen még nem volt Németország legújabb kori történelmében. Voltak nagyon necces választások, tehát annak idején, ha jól emlékszem, 1994-ben Helmut Kohlt 4 szavazat többséggel választották meg. Ott se volt meg minden CDU-s támogató, vagy FDP-s, nem lehet tudni, de azért ott mégiscsak megvolt. Ilyen látványos dolog még nem történt, és hát ez persze előrevetíti annak a nehézségét, hogy bizonyos nagyon karakteres kormányzati intézkedések megszavazása mentén bizony nagyon igyekezni kell a frakcióegység fenntartása érdekében. Ez komoly feladat elé fogja állítani mindkét nagy pártcsoport frakcióvezető.
Minden esetre már a választást követő este ülést is tartott az új német kormány, és a beszámolók szerint az újdonsult kancellár meglehetős határozottsággal mutatkozott be, és megtörtént például egyfajta hierarchikus rend felállítása a kabineten belül, de nézzük talán egy kicsit részletesebben, hogy hogyan is néz ki ez a CDU-CSU, SPD alkotta koalíciós kormány.
Bocsánat, hogy közbevágok, mert egy dolog van még, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ugye az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk Németországról, és a hallgatók is néha talán rácsodálkoznak, hogy miért is kell nekünk ebben ennyit foglalkozni. Ugye az, hogy rögtön néhány órával a kudarcos választás után mégiscsak megválasztották, ahhoz egy kétharmados parlamenti többség kellett. Ehhez a kétharmados parlamenti többséghez értelemszerűen meg kellett nyerni ellenzéki pártokat is. Most azért gondoljunk csak bele, hogy azért, hogy Friedrich Merzet mégiscsak meg lehessen választani, ehhez a zöldeknek, akik ugye nem koalíciós partnerek, de az hagyján a Die Linke, ami a, ha tetszik, a kommunista utódpárt, de most már inkább radikális baloldal, ugye az ő beleegyezésük is kellett ehhez, velük szemben pedig a CDU-nak van egy ilyen alapvető elutasító magatartása. Tehát ez rögtön, és ez még az előző kérdésre bizonyos értelemben válasz, az új kormányfő és az új kormány belekényszerült egy olyan kompromisszumos helyzetbe, ami a jövőre nézvést is bizonyos értelemben elköteleződést jelent, vagy egy olyan leköteleződést azokkal szemben, akik ezt lehetővé tették, aminek nyilván a számláját majd be fogja.
És hát azért az is érdekes, hogy tegyük hozzá zárójelbe, amire már utalt is az imént, hogy azért elég rögös és hosszú út vezetett magához a koalíciós megállapodáshoz is a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták között. Most nézzük is, hogyan oszlanak meg a tárcák, mert azért voltak itt is korábban bírálatok, hogy úgymond túl sokat engedett Merz a szociáldemokratáknak, akik amúgy hát olyan 16% körüli választási eredményt értek el, tehát nem szerepeltek túl fényesen a februári választáson.
Hát igen, és ugye ez az egész rendszer szempontjából egy nagyon kellemetlen helyzetet produkál, mert voltak éppen ez a vesztesek koalíciója, mert hiába mondjuk azt, hogy valóban a CDU kapta a legtöbb szavazatot, történelmének második legrosszabb választási eredményével azért mégiscsak gúzsba kötve táncol. A szociáldemokraták pedig történetük legrosszabb eredményt nyílt érték el, de hát tetszik, nem tetszik, egy olyan helyzetben, ahol az AfD karanténban van, a többi párttal meg nem lenne meg a többség, ugye a Die Linke szintén bizonyos értelemben karanténban van a CDU szempontjából, ilyen körülmények között az egymásra utaltság nagy úr, tehát lehet csodálkozni azon, hogy nagyon sok kompromisszumot kellett a győztes párt vezetőjének megkötni, de hogyha egész egyszerűen a többséghez erre szükség van, akkor nincs mese, ezeket a kompromisszumokat meg kell kötni. Valóban az, hogy az SPD ilyen jó tárcákat kapott, hisz ne felejtsük el,
hogy a számszerűleg ugyanannyit kapott tulajdonképpen, ugye 7 tárcát kapott, és 7 tárcája van a CDU-nak is.
Hát igen, de ott mondjuk frakció szövetségről beszélünk, tehát a CDU, CSU
úgy már 10,
tehát így már más, így már azért más a helyzet, tehát ennek jegyében inkább arra érdemes figyelni, hogy milyen tárcákat kapott az SPD, és az, hogy ők adják az alkancellárt értelemszerűen, hisz a koalíciós pártnak az jár, de az, hogy a pénzügyminisztert ők adják, ami megint csak egy szokásjog alapján történik így, hiszen ha az egyik oldalé, mármint koalíción belül a gazdasági minisztérium, akkor a másiké a pénzügyminisztérium, tehát azért mindenki tudja, hogy egy ország működésében a pénzügyminiszternek sok esetben döntő szerepe van. Vannak olyan elemzések, amelyek azt mondják, hogy voltak éppen a német költségvetés 70%-a fölött innentől kezdve a koalíciós partner SPD alkancellárja rendelkezik. Ez azért nyilván nem ilyen egyszerű, de kétségtelen, hogy ez egy fontos
és befolyásos hogy a pénzügyminiszter a legbefolyásosabb miniszter, és hát egyúttal ő az alkancellár is, ugye így Lars van. Klingbeil.
Így van, így van. Na most azért ne gondoljuk azt, hogy amit az elég világos, hogy a magyar sajtó szereti azt mondani, hogy hát voltak éppen Friedrich Merz, az egy ilyen szerencsétlen lúzer, aki kiszolgáltatott a baloldali erőknek. Azért nem ennyire egyszerű a helyzet, mert a belügyminiszter és a kancellária miniszter, ugye ők igazán kemény vonalas, konzervatív figurák. Tehát Alexander Dobrindt, ugye, aki CSU-s miniszter és a belügyi tárcát viszi, migrációs ügyekben egy olyan figura, aki nagyon régen, nagyon kemény álláspontot fogalmaz meg, a társadalmi integrációt sokkal szigorúbban venné, mint ahogy eddig bárki is, és ugyanez mondható el Thorsten Frey-ről is, aki a kancellári hivatalt fogja vezetni. Tehát azért két olyan kulcspozícióban van nagyon jobboldali, konzervatív CDU-s, CSU-s politikus, akik ezekben a társadalompolitikai kérdésekben már nagyon régen nagyon kemény vonalat.
Többnyire egyébként új arcok vannak a kabinetben, mert hát ha jól látom, ugye az SPD ott volt az előző koalíciós kormányban is, és a védelmi miniszter Boris Pistorius kivételével valamennyien búcsút mondtak tárcájuknak a szociáldemokrata miniszterek, ha jól láttam.
Igen, ez egy nagyon érdekes, a korábbi CDU-s kormányokhoz képest is egy érdekes összetételű kormány, mert ott vannak ugyan a politikai alfahímek, tehát akik meghatározzák a CDU frakció, meg egyáltalán a párt irányvonalát, de azért azt látjuk, hogy bejöttek üzletemberek, illetve üzletasszonyok, a gazdasági miniszterasszony Katerina Reiche, ő ugyan volt korábban CDU-s képviselő, keleti ráadásul, ugye, ami egy fontos differencia specifika, de most már az elmúlt néhány évben egy nagy energiakoncern elég sikeresnek mondott menedzsere volt. Vagy a digitális átalakításért felelős miniszter, ez is egy jelzésértékű dolog, hogy egyáltalán van ilyen, az pedig ugye Carsten Wildberger, aki egy ilyen nagy elektronikai koncernnek a németországi vezetője volt. Ilyen se volt még a német politikában korábban. Tehát az innovációnak és a hagyományos kiegyensúlyozó szempontoknak egy ilyen furcsa keveréke ez a kormány, hisz ne felejtsük el, hogy arra is figyelemmel kell lenni, nyilván, hogy hány nő, hány férfi, mennyi a keleti, mennyi a nyugati, melyik pártszervezet küldi, milyen kulturális, szociokulturális háttérből jönnek, van-e migrációs háttere, nincs migrációs háttere. Tehát ebben a nagy tilitoliban végül is nekem úgy tűnik, hogy sikerült egy elég
a fiatalitás is lehetett egyébként szempont, mert ha jól emlékszem, az SPD még a kampány idején is azt hangoztatta, hogy generációváltás kell, és generációváltásra van szükség, és érdekes módon egy egyes német sajtóorgánum, hát közvetve Friedrich Merzet is kikezdték a kora miatt, pedig hát ő 69 éves, tehát nem mondható idős kormányfőnek. Például Konrad Adenauer 73 évesen lett kancellár, és aztán 14 éven keresztül, tehát 87 éves koráig töltötte be ezt a posztot.
Igen, hát ugye mostanában olvassuk, hogy Magyarországon is a politikai fiatalítás az újra és újra napirendre kerül. Ugye egy párt életében tagadhatatlanul ezek fontos dolgok. Most ugye Merz kapcsán sokszor emlegetik ezt, hogy ő már szinte 70 éves, de ugye itt nem az a legfőbb szemrehányás a kora, hanem az, hogy mindeddig nem töltött be semmilyen olyan exekutív választott funkciót, akár tartományi miniszterelnökséget, akár pedig miniszteri posztot, ami egyfajta rutint alakíthatott volna ki nála a kancellári feladatok ellátásánál. Valóban van egy ilyen fiatalitás, és hát mondom, az ivararányokra való erős odafigyelés, az is úgy tűnik, hogy fontos.
Azért ugye beszéltünk a tárcákról, de talán még a külügyminisztéri posztot említsük meg, mert ez azért is lehet érdekes, mert ez évtizedek után került ismét a CDU-hoz.
Igen, és nagyon fontos is róla beszélni több okból a magyar vonatkozások is miatt. Igen. Is meglepő módon. A Vádepul külügyminiszter egy észak-német CDU-s politikus, nagyon rutinosnak mondható, régóta foglalkozik külpolitikával, és hát mindenképpen a héják közé tartozik, tehát az orosz-ukrán konfliktusban nagyon erősen Ukrajna párti, ugyanakkor elég kimondott a reálpolitikus álláspontot képvisel, aki nem tesz lakatot a szájára, ha a német érdeket kell megfogalmazni. Bizonyos értelemben olykor meglepő bátorsággal, akár az Egyesült Államok jelenlegi elnökével, akár más világpolitikai szereplőkkel szemben. Van mellette három államminiszter és két jelentős államtitkár, és hát ez mondjuk szerintem egy érdekes és fontos adalék, hogy az egyik államtitkár, aki egyébként korábban Wolfgang Schäuble mellett is dolgozott, és legutóbb moszkvai nagykövet volt, illetve NATO nagykövet, Géza Andreas von Geyer, vagyis Geyer Géza, ő valaha 90-es évek elején Wekerle Sándor politikájából írta a doktori dolgozatát, és tökéletesen beszél magyarul, jól ismeri a régiót. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír. És a másik államtitkár, ez is érdekes, az pedig Eberhard Kocs, aki Angela Merkel mellett töltött be fontos szerepet. És ez azért izgalmas, mert valóban nagyon rég nem volt olyan, hogy a kancellári pozíció és a külügyminiszteri pozíció egy kézben, egy párt kezében lett volna. Mindig volt egy ilyen sajátos versengés a kólérában is, de pont a rendszerváltozás vagy a határnyitás kapcsán olvashatunk erről, hogy a kancelláris környezete, valamint a Hans-Dietrich Genscher vezette német külügyminisztérium között milyen, hogy úgy mondjam, cicaharcok zajlottak, hogy ki mit csinál, ki mit mond, ki mit jelent be. Ugye ez most nincs, ugyanahhoz a párthoz tartoznak, és azáltal, hogy két olyan államtitkár van, aki ilyen közel állt, illetve a kancellári hivatalban dolgozott korábban, azt gondolom, hogy ezzel is ezt akarják előmozdítani, érzékeltetni, hogy teljes egység van a külügyminisztérium és a kancellári hivatal között, ami Németország külpolitikai mozgása szempontjából biztos, hogy egy
nagy. Ugye utalta a magyar-német kapcsolatokra, de azért az érdekes lehet, hogy azon túl, hogy van egyes személyek tekintetében mondjuk magyar érintettség, azon túl mondjuk a magyar-német kapcsolatok tekintetében mit hoz a következő időszak?
Hát én sem értékelném ezt túl, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez viszonylag ritkán fordul elő, hogy ilyen személyi konstelláció lenne. Ha az ember az új német kancellár első külpolitikai lépéseit figyeli, mármint ugye erre tegnap lehetőség volt, hiszen Párizsban és Lengyelországban, Varsóban tárgyalt, akár Macron elnök, akár Tusk miniszterelnökkel együtt, ugye ott olyan dolgokat mondott, ami egy az egybe a magyar uniós elnökségnek volt a témája, ez az európai versenyképesség. Mondjuk ebből se kell még nagyon közvetlen és pozitív következtetéseket levonni, de én azt feltételezem, és erre voltak már bizonyos jelek, konkrétan is, hiszen az új külügyminiszter mondta, hogy ő nyitna Budapest felé, az ő keze ki van nyújtva, és reméli, hogy meg is fogják fogni, vagy bele fognak csapni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az európai versenyképességet növelni akaró német elszántság, ez bizonyos ideológiai kérdésekben sokkal pragmatikusabban fog tekinteni a magyar kormány álláspontjára, mint a korábbi német külügyi vezetés, ahol ugye a feminista külpolitika, az emberi jogok, a migrációval kapcsolatos elképzelések mindig felülírták akár a konkrét külpolitikai diplomáciai érdekeket is.
Azért, ha már a migráció szóba került, akkor azért erről beszéljünk egy kicsit részletesebben is, hogyha mondjuk megnézzük a legsürgetőbb teendőket, amikre készülnek Berlinben, és hát itt már az első belügyminiszteri intézkedés már meg is született az új kormányhivatalba lépése után. A német szárazföldi határoknál minden migráns beutazását meg kell akadályozni, még akkor is, ha menedékkérelmet akarnak benyújtani. Hát ez már ugye a választási kampány során is rendre előkerült, hogy szigorúbb határellenőrzés, honosítási eljárás szigorítása, akár kitoncolás, családegyesítések, korán sem olyan rugalmas keresztülvitele, mint ahogy korábban volt. Tehát itt azért mondhatjuk, hogy egy fordulat jön?
Itt mindenképp egy fordulat jön, és hogy ez mennyire nem lesz konfliktusoktól mentes, ez azért ezt is jól mutatta a tegnapi nap. Hiszen a varsói látogatás során Donald Tusk nem rejtette véka alá, hogy ez Lengyelországnak mennyire fáj. Hiszen ha abból indulunk ki, hogy hány tízezer ember ingázik lengyel-német vonatkozásban, sőt talán százezer, hiszen hosszú határról van szó, és hogy az ő mindennapi mozgásukat itt egy erős határellenőrzés, az bizony, hogy finom legyek, nem könnyíti meg, akkor érzékelhető, hogy ez a német migrációs politika, ez nem csak barátokat szül.
De ez azért is érdekes, mert olvastam azt, hogy azért már korábban is voltak egyeztetések, kifejezetten a szomszédos országokkal, Ausztriával, Csehországgal és a lengyelekkel is, mert ugye volt egy ilyen terv, amit hát most a jelek szerint azért meg is fognak valósítani, hogy például az érkezőket most nem az ingázók és a dolgozni átjárók van szó, de hogy mondjuk az érkező migránsokat egész egyszerűen visszafordítják, és akkor hát nyilván, hogy hova fordítják vissza, hát ezekbe a szomszédos országokba, hogyha nem engedik őket belépni.
Igen, és ez erősen emlékeztet arra a vitára, amit 2015-ben a magyar kormány is folytatott, az akkor még Merkel vezette Németországgal. Hiszen a migrációban, és erre voltak már tegnap is bizonyos jelek, vagy a nyilatkozatokból ki lehetett ezt hallani. Ugye ezért fontos az Európai Unió külső határainak védelme. Hiszen abban a pillanatban, hogy egy biztos országba tudnak belépni a menekültek, migránsok, abban a pillanatban, ugye a Schengen-Dublini szabályok szerint, ahol őket regisztrálják, oda lehet őket visszatoloncolni. És ezt sokszor szeretik elkenni, különösen a német elemzők, hogy mi is zajlott itt 2015-ben. Ugye itt arról volt szó, nem arról, hogy Magyarország megtagadta volna ezeknek a bejövőknek a regisztrálását, hanem arról, hogy ők pontosan tudták, hogy mivel ők nem Magyarországon szeretnének élni, hanem Németországban, én magam is láttam, hogy Angéla felkiáltással és feliratokkal jöttek azok a szerencsétlenek, hogy oda igyekeznek. Nyilván azért is, mert ott vannak azok a már különböző okokból ott lévő muzulmán közösségek, akikhez ők csatlakozni tudnak. Tehát a lényeg az, hogy ahol őket regisztrálják, oda lehet őket visszatoloncolni. Na most, ha abban a pillanatban, hogy valaki eljut Németország határára, ami ugye nem az első legbiztosabb ország nyilvánvalóan, a földrajz már csak ilyen, akkor a németek joggal indulnak ki abból, hogy őket már valahol korábban regisztrálták. Vagyis innentől kezdve nekik miért is lenne kötelezettségük őket befogadni, felvenni? Na most ez az, amivel kapcsolatban az SPD-vel is egy elég súlyos ideológiai vita volt. Ez is egy olyan pont, ami miatt egy erősen migrációpárti emberjogi aktivistaként magát profilírozó SPD képviselő azt mondhatta, hogy első körben Friedrich Merz nem. De az ebben kapcsolatos kommunikáció azért is érdekes, mert, és ez az, ami tegnap is elhangzott, mert ugye a német kormány meg az ő jogászaik nem vakok, ezt pontosan tudják, hogy ez így van. Mihez van, mire van szükség arra, hogy ez működjön? A külső határok megvédésére. És ebben a pillanatban megint egy olyan pont, ahol a magyar kormány politikájával talán könnyebben lehet megtalálni az összhangot a németek számára. Ugye ez az, amit mi már 2015 óta mondunk. És ez az, ami most tegnap elhangzott Varsóban, hogy olyan európai szisztéma kell, ami ezeket az Európai Unió határát képező államokat segíti abban, hogy a határvédelmük valóban hatékony lehessen.
Talán érdemes áttérnünk a gazdaság területére, annál is inkább, mert hát, hogyha megnézzük a számokat, akkor abból az derül ki, hogy mondhatjuk, hogy jó ideje, hát úgymond vergődik a német gazdasága. GDP adatok azt mutatják, hogy nem nagyon képes növekedni a német gazdaság. Lehet-e valamilyen receptje, vagy készül-e valamilyen recepttel az új kormány?
Beszéltünk már a kormány összetételéről, és az, hogy milyen tárcákat neveztek meg. Én azt gondolom, hogy ezek fontos jelzések. Tehát egyrészt az, hogy a digitalizációnak van egy külön minisztériuma, és annak az élén egy üzletember van. Ez jól mutatja, hogy próbál Németország is abba a trendbe beállni, amit hát látunk, és amit voltak éppen az amerikai elnökválasztás és az ott felbukkanó különböző, olykor kicsit furcsa a mozgású üzletemberek jeleznek. Tehát, hogy itt az üzleti élet, a modernizáció, a mesterséges intelligencia, mint valami olyan jövőkép része, ami mindenképp befolyásolja majd a gazdaság működését, ez jelentős kormányzati hangsúlyt kap. Az is, hogy a gazdaság és az energia az egy üzletasszonyra lett bízva. Ugye az nem valószínű, sőt, ugye ezt a szociáldemokraták kimondottan ellenezték, hogy újraindítsák az atomerőműveket, de az nyilvánvaló, hogy Németországnak szüksége van egy olyan energiapolitikai reformra, ami egyrészt a megújulókat olcsóbbá tudja tenni, azt a fajta ilyen ideológiai megrögzöttséget, amit a zöld kormányzat az elmúlt 3 évben vitt, azt megszünteti, tehát egy sokkal pragmatikusabb, az olcsóbb energia iránt nyitott, vagy ennek tudatában működő politika valósuljon
és
meg.
És bizonyosnak látszik egyébként, hogy az atomenergia irányába nem megy el majd a német kormány, mert hát ugye talán 2 évvel ezelőtt volt az, amikor az utolsó 3 atomerőművet is bezárták Németországban, de azért Friedrich Merz a kampányában a választások előtt azért ejtett egy-két gondolatot arról, hogy esetleg visszaállítanák.
Igen, ugye ahogy én olvasom, ahhoz, hogy ez újrainduljon, ahhoz egy 2-3 év kéne. És ugye, hogy honnan szerzik be az ehhez szükséges anyagot, illetve a fűtőelemeket, ugye ott pedig az orosz piac az, ami kézenfekvő lenne, tehát ez sem könnyíti meg a jelenlegi helyzetben ezeknek az újraindítását. Ugyanakkor az fölmerül, hogy adott esetben ezeket a kisebb atomerőműveket, amik ugye egyre elterjedtebbek, és aminek az Egyesült Államokban komoly piaca kezd kialakulni, hogy ezt adott esetben, ezt föl szokták legalább elméleti síkon vetni. Egy biztos, hogy a német gazdaságnak az olcsó energia az hagyományosan, tehát évtizedekre, vagy ha tetszik évszázadokra visszamenőleg egy alapvető előfeltétele volt, és ebből a szempontból az orosz-ukrán háború egy súlyos csapás, hiszen végül is a német, meg egyáltalán az európai gazdaság sikerének az volt a kulcsa, hogy milyen módon működhet együtt a két kontinentális hatalom, az erőforrásokban gazdag Oroszország és a technológiai fejlettségét tekintve fejlett Németország. Na most ugye a németek ezt ugyanúgy tudják, mint bárki más, ezért visszatérve a gazdaságra vonatkozó programokra, van egy olyan erős elhatározás, hogy a kutatásfejlesztésbe jóval több pénzt fektessenek. Van egy olyan elhatározás is, hogy a vállalkozások adóterheit enyhítsék, bár sokak szerint ez, és hát ez nyilván a koalíciós kompromisszumra vezethető vissza, ezek nagyon gyenge lépések, tehát ilyen 1-2%-os adócsökkentésekkel nyilván csodát nem lehet elérni, mégis ezek azért fontos gesztusok. Aztán a bürokrácia csökkentés, az is egy olyan feladat, amit a gazdaság élénkítésére próbálnak kamatoztatni. Ennek volt az első, hogy rögtön az első kormányülésen, ami a parlamenti szavazást követő este 10-kor ült össze, ott már megszüntettek vagy 30 különböző kormány megbízotti feladatkört, úgyhogy itt próbálnak jó példával elöljárni. Tehát ezek a gazdaságpolitikai intézkedések, ezek eleve nagyon fontosak, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, az mégiscsak az adósságféknek ez a sokat vitatott feloldása. Ami,
de hát ez már megtörtént.
Ez megtörtént, és ugye ennek van egy ilyen, hát hogy mondjam, demokrácia technikailag egy ilyen kis szépészeti probléma mégiscsak van ezzel, hogy ezt az előző parlamenti többséggel kellett még, mert ott a kétharmadot...
Ezt jogi szempontból netán most megkérdőjelezik?
Nem, ezt nem kérdőjelezik meg. Onnantól kezdve, hogy az Alkotmánybíróság erre Németországban igent mondott, azt lehet mondani, amit Magyarország is szokott mondani, az ilyen kívülről jövő felvetésekre nincs itt semmi látnivaló, a jogrendszer ezt megengedte, Alkotmánybíróság elfogadta, senkinek semmi köze hozzá. Tehát ez megvan, de ugye ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy ezt az 1000 milliárd eurót,
ami
felülről nyitott ráadásul, és erre is érdekes a magyarázat, ugye ennek egy része a gazdaság dinamizálására fordítódik. Tudjuk jól, hogy a zöldeket is ki kell fizetni, ők is benne voltak a kétharmadban, tehát ebből 100 milliárd továbbra is a zöldítésre megy. És hát az a több 100 milliárd euró, ami az eddigiek mellett, hiszen már ne felejtsük el, hogy 2022. február 27-én, ha jól emlékszem, már ez az első 100 milliárd a hadsereg fejlesztésébe belement. Ugye ez kiegészül további felülről nyitott 100 milliárdokkal. Miért felülről nyitott? Ugye erre az a válasz, hogy nem tudhatjuk, hogy Oroszország felől milyen veszélyek közelednek, és mi nem adhatjuk meg azt az esélyt senkinek, különösen nem Putyin elnöknek, hogy ő avval kalkuláljon, hogy előbb-utóbb vége lesz a németek pénzének.
Tehát elkezdjenek számolgatni,
hogy elkezdjenek számolgatni, hogy mi is a helyzet. De ne felejtsük el, hogy a honvédelmi beruházás, vagy a védelempolitikai beruházás, az mindig egy nagyon technológia érzékeny dolog. Tehát az abba fektetett pénz, annak is sokkal inkább leszivárog a gazdasági hatása az iparpolitikára, általában véve a gazdaságpolitikára, még az építőiparra is, sőt, még a gyengélkedő autóiparra is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a pénz, ez a sokak szerint botrányos döntés az adósságfék feloldásával, ez mindenképp egy pozitív jelzés a német gazdaság fellendülése szempontjából, Magyarországon pedig csak örülhetünk ennek a hírnek.
magyar gazdaság számára mi lenne, vagy mi lehetne a legjobb forgatókönyv? Ugye itt szóba került az autóipar, és hát az autóipari érdekeltségek, hát azok azért elég masszívan és markánsan itt vannak Magyarországon.
Hát ugye nagy kérdés, hogy az a fajta technológiai elköteleződés, ami az elektromobilitással megtörtént, illetve történik folyamatosan, ez vajon tényleg életképes-e? Ez egy állandóan föltett kérdés a német autóipar számára, már csak azért is, mert ugye az látszik, hogy onnantól kezdve, hogy levették a szubvenciókat az elektromos autók vásárlásáról, onnantól kezdve még azok is visszatértek a kisfogyasztású benzinesekhez, akik korábban nagyon elkötelezett elektroautóhívójuk voltak. Ugye a másik dolog az is egy ilyen technológiai kérdés, hogy bár drágább, mint a benzines, de ugyanakkor javítani szinte alig lehet, tehát egy nagyon technológiaérzékeny dolog, és ennek az a következménye, hogy megint mérlegelnek, akik ezt veszik, hogy vajon mennyiért tudják eladni használtan, hogyha, tehát mennyit veszít az értékéből. Aztán ugye ott van ez a Magyarországról nézve szintén nagyon érzékeny és mindenképpen fontos kérdés az akkumulátorokkal kapcsolatban. Tehát a gazdaságos és valóban megfelelő teljesítményű akkumulátorok rendelkezésre állása, ez jelen pillanatban nincs meg, és Németországban a töltőhálózat sincs olyan állapotban, hogy itt tényleg hirtelen át lehessen állni az elektromobilitásra. Tehát ennek kapcsán nagyon sok kérdés felmerül. Egy biztos, Magyarországon ugye hamarosan még egy harmadik nagy, illetve most már negyedik, az Opellel kezdtük, negyedik nagy német három betűből álló autógyár is megnyitja a gyártócsarnokait. Ennek biztos fontos üzenete lesz egyébként a magyar-német kapcsolatok szempontjából is, hiszen azért mégiscsak ezek a német ipar zászlós hajói, ezek a négykerekű.
Érintőlegesen szóba került az imént a védelmi kiadások és a hadsereg, és hát azért azt elmondhatjuk, hogy Berlin is belekezdett a haderőfejlesztésbe, jól lehet az elmúlt évtizedekben, hát talán a második világháború úgymond hosszúra nyúlt árnyékában azért igencsak egyfajta pacifizmus volt jellemző Németországban, és hát talán azt is elmondhatjuk, hogy Ukrajna katonai támogatása is ugyanolyan hangsúlyos marad az új kormány esetében is az eddigi nyilatkozatok alapján, mint az előző kormány esetében, de meg lehet azt fogalmazni, hogy mi is a német érdek, amikor Ukrajna támogatásáról beszélünk?
A német érdek megfogalmazása az azért elég sok részletkérdés megvilágítását teszi szükségessé. Tehát Oroszország, Németország jelenléte, hogy úgy mondjam, színes. Tehát az Oroszországból kiinduló veszély az a német belbiztonság számára több szempontból is egy jelenvaló dolog. Tehát amikor egy dezertált ügynököt egy nyilvános parkban végez ki az orosz titkos szolgálat, ez nem egy bizalomnövelő intézkedés, ugye ez tagadhatatlan. Amikor a kritikus infrastruktúra elleni támadások mögött így úgy, de kiderül, hogy orosz szereplők állnak, ez megint csak nem feltétlenül ezt erősíti. Amikor az is kiderül, hogy bizonyos AfD-s képviselők mögött egy szoros orosz kapcsolat áll, akkor azért már elképzelhető, hogy sokan azt gondolják a német államigazgatásban, hogy a két ország kapcsolata az nem feltétlenül csak az, ami az orosz-porosz egybetű eltérésből kikövetkeztethető lenne, és amit mindig mondanak, hogy ez egy nagyon szoros együttműködés évszázadok óta. Tehát van egy félelem Oroszországtól. Tehát az orosz expanziós politika az a németek számára egy olyan pont, ami ellen mindenképpen küzdeni kell, hogy ennek a realitása az olyan mértékű-e, hogy valóban ezt egy fegyverkezéssel lehetne ellensúlyozni, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor a német hadsereg totálisan le van gatyásodva, amikor a német hadipar gyártóképessége az messze elmarad az oroszétól, ha gyárt, akkor nyilván technológiailag kiváló termékekkel képes piacra jutni, nem véletlenül vásárolja Magyarország is ezeket, gondoljunk csak akár a leopárdokra, akár a linkszekre, tehát ezek a szárazföldi járművek, ezek valóban a világ legjobbjaihoz tartoznak, közé tartoznak, csak az a probléma, hogy kevés van belőlük, és a kapacitás, ami ezeket gyártja, az kicsi. Most szó van arról, hogy néhány autógyár, különösen a Volkswagen gyártócsarnokait átvehetnék és átalakíthatnák, de ennek ellenére ugye ez nem egyszerű. Na most a német érdek, az azt gondolom, hogy biztos, hogy a következő hónapokban cizelláltabban lesz megfogalmazva, mint eddig. Mert az nyilvánvaló, hogy van egy biztonsági érdek, van egy ilyesfajta veszélyeztetettség érzet, ami Oroszországból indul ki, de ugyanakkor van egy realitás érzék is, tehát azért azt nekem úgy tűnik, azért ők pontosan látják, hogy gúzsba kötve táncolnak, tehát valamiféle kompromisszumos megoldásban mindenki érdekelt. Azért a német politikusok számára is az a kérdés, hogy hogy lehet eljutni a békéhez. Csak ugye ők abból indulnak ki, hogy ehhez az kell, hogy kellő ugye az öreg Clausewitz elképzelése szerint, hogy olyannyira kell készüljünk a háborúra, hogy fent tudjuk tartani a békét. Tehát én azt gondolom, hogy ez van a német stratégia mögött, de hát még nagyon, nagyon messze van az, hogy itt érdemben tudjunk erről beszélni, mert azért a választási kampányban szlogeneket hallottunk, és voltak épp ott csak az volt a kérdés a különböző pártok között, hogy ki milyen mértékben szeretné Ukrajnát támogatni, akar-e olyan nagy hatótávolságú rakétákat szállítani, amilyet az ukránok kérnek, vagy nem. Ugye itt a szociáldemokraták, ha tetszik, békepártibnak.
Igen, de most mondtatok, lenne egy elmozdulás, mert ugye Olaf Scholz például a Taurus robotrepülőgépek szállítására nemet mondott egyértelműen, és most a védelmi miniszter, hát aki már a régi új védelmi miniszter, de most mintha engedékenyebbnek tűnne ezen a téren.
Igen, hát ez is egy változás lehet a korábbi koalíciós felálláshoz
képest. A német érdekről beszéltünk, és hát azért azt láthattuk, hogy most már több mint 3 éve háborúban álló Ukrajna esetében is azért üzleti dílek is köttetnek. Lehetnek gazdasági, német gazdasági érdekek is Ukrajnával kapcsolatosan, mert ott ugye most már a nyersanyagok, nemes fémkészletek vonatkozásában már köttettek szerződések. Most esetleg a majdani, a békekötés utáni újjáépítésben lehetnek érdekeltek német cégek? Vagy lehetnek egyáltalán, gondolkodnak ilyesmiben?
Az újjáépítésben biztos, hogy vannak német szempontok, de azért minden az oroszoktól való félelem, vagy az orosz expanziós politika miatti aggodalom mellett én nem tudom feledni azt az élményemet, amikor egyszer a jó sorsom egy bizniszosztályra sorolt egy Frankfurt-moszkvai repülőjáraton. És ott német üzletemberek a kellő mennyiségű vörösbor elfogyasztása után, hát, hogy úgy mondjam, nem szuperlatívuszokban beszéltek az Oroszországot érintő szankciós politikáról. Tehát azért a német-orosz ipari-gazdasági kapcsolódás ugye az is egy nagyon régi, nagy hagyományú dolog, tehát miközben van egy ilyen biztonságpolitikai óvakodás és félelem az oroszoktól, ez a német-orosz gazdasági együttműködés ugyanakkor pedig egy nagyon jelentős motivum a német gazdaságban. Biztos, hogy emiatt is hiba lenne kételkedni abban, hogy a németek is azt szeretnék, hogy itt minél előbb nyugi legyen.
Érintettük már a külpolitikát annak kapcsán, hogy Friedrich Merz első útja, megválasztása másnapján Párizsba Emmanuel Macron elnökhöz vezetett, és a francia elnök még a találkozó előtt úgy fogalmazott, hogy minden korábbinál erősebbé kell tenni a francia, azt mondta, hogy francia-német motort, ez a motor kifejezés véletlenül arra utalhat, hogy mondjuk Németország és Franciaország, vagy az ő együttműködésük, ez a német-francia tengely, amit már korábban is emlegettek, ez lehetne Európa motorja?
Sőt, hát ugye ez úgy tűnik, hogy kiegészült bizonyos értelemben Varsóval. Tehát
igen, mert a következő első, állomás az Varsó
igen,
volt.
Igen, tehát ez az első kancellári út, ez azért azt nyilván szomszédos országok, nyilván nagy országok, nyilván hagyományos különböző történelmi sérelmek okán is jelentős partnerek. Tehát ez igazából nem egy innovatív koreográfia, amit most mi itt láttunk. Mégis, hogy ez egy nap történik, ez ugye az úgynevezett Weimári háromszögnek a felelevenedését vetíti előre, ami azért érdekes, mert ugye ennek része ez a hagyományos Párizs-Berlin tengely, ezt tudjuk jól, hogy De Gaulle és Adenauer óta az egész európai közösségi projekt, szén és acél közösség elindulása óta valóban ez az európai béke záloga, és a sikernek is egyfajta záloga, és hát az valóban érdekes volt látni, hogy mi korábban Emmanuel Macron és Scholz kancellár csak ilyen hűvösen üdvözölték egymást, most micsoda kedélyesség, szívélyesség és vidámság áradt a Merz-Macron párosból. Tehát elképzelhető az, hogy itt valóban egy új kezdetnek vagyunk tanúi, aminek persze megint csak van egy fontos reálpolitikai felhangja. Ugye korábban, még 2017-ben is, annak történetesen tanúja voltam Párizsban, mikor Macron elnök elmondta a Sorbonne Egyetemen az Európa jövőjéről szóló nagy beszédét, és akkor ott egy ilyen konferencián történt a környékemen ülő német köztisztviselők, elsősorban pénzügyminisztériumból érkező hivatalos emberek, hát fogták a hasukat a nevetéstől, hogy a franciák már megint a mi pénzünkből próbálják megvalósítani az európai álmaikat. Ugye ehhez képest egy fontos változás történt, a németeknek sincs pénze. Tehát ugye ez egy érdekes fejlemény, de az elszánás ettől még persze lehet nagy, és az, hogy ők egy irányba akarják vinni, és a versenyképességet hangsúlyozzák, ez ugye már egyszer szó volt róla, hogy tudatában vannak annak, hogy az Európai Uniós szabályok, mindaz, ami eddig történt, az Európát egy történelmi lemaradásba vetette vissza, mind az ázsiai, mind pedig az észak-amerikai térséggel szemben. Hogy ebben az ügyben ez a két vezető politikus mit tud tenni, és ehhez mit tud hozzátenni ugye a lengyel partnerük, ugye ahol ráadásul azért is érdekes ez a Weimári háromszög, mert ugye középen van Németország, Franciaország, ami hangsúlyosan szkeptikus az amerikaiakkal való együttműködéssel, míg a másik oldalon ott van Lengyelország, ami az amerikai érdekek legfőbb hitfőállásának tekinthető számos okból. Tehát ez egy nagyon érdekes konstrukció, ha ők hárman ki tudnak dolgozni olyan koncepciókat, amik valóban ezt az európai versenyképességet növelni tudják, az nyilván a többi uniós tagot, így Magyarországot is majd komoly feladatok elé állít.
És azért röviden még a beszélgetést lezárva azért említsük meg, hogy ha minden igaz, akkor éppen ma május 8-án folytat egy telefonbeszélgetést Friedrich Merz és Donald Trump. Olyan előzetesként azt mondta a német kancellár, hogy határozottan és egyenesen képviselni akarja a német és az európai érdekeket, mégpedig ha kell, akkor Washingtonnal szemben is. mint mondta, hogy együtt nagyobbak vagyunk, mint az Egyesült Államok, és hát azért azt tudjuk, hogy vámok, kölcsönös gazdasági fenyegetések, üzengetések zajlottak az elmúlt hónapokban. Hogyan alakulhatnak akár a transzatlanti kapcsolatok, akár azon belül hogyan alakulhat a német-amerikai viszony, már ha egyáltalán mondjuk Washington számára látszódik külön Németország Európán belül?
Hát látszik, olyannyira látszik, hogy ebben az ideológiai összetűzésben, ugye korábban a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon az alelnök, és hát azóta most az AfD
kapcsán, Rubio
is, ugye, amikor az AfD-t az alkotmányvédelem, illetve a baloldali külügyminiszter, vagy belügyminiszter utolsó leheletével szinte mandátumának utolsó óráiban az egész pártot az alkotmányra veszélyesként minősítette. Ugye ez egy külön sztori, hogy ez hogy alakulhatott így. Tehát az amerikaiak nem csak kereskedelmi, gazdasági, hanem ideológiai szempontból is szívesen verik el a port az utóbbi időben Németországon. Nyilvánvalóan van miről beszélni, azért azt tudni kell, hogy Friedrich Merz hagyományosan ennek a transatlanti CDU-s politikának egy fontos alakja, a Larry Flink vezette BlackRock cégnek volt a németországi képviselője, jól ismerik Washingtonban, én azt gondolom, hogy bizalom is van iránta. A kérdés az, hogy valóban mennyire tudja ezt az egységes álláspontot és az európai érdekek védelmét képviselni, ami túlmegy azon, ami a korábbi Trump korszakban volt, hogy akkor Európa is megemeli majd a Tennessee Whiskey-re, meg a Harley Davidson motorokra a vámokat.
Hát meglátjuk, hát végül is még csak két napja van hivatalban az új német kormány. Az elmúlt órában Prüle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója volt, berlini nagykövet volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.